pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Folytatjuk műsorunkat, további témáink röviden. A sorozatgyártása kész a Toyota különleges koncepcióautója, amely a nulla kibocsátást is meghaladó, tisztán elektromos hajtású akkumulátoros autócsaládjának első darabja lesz. Az úgynevezett BZ4X elnevezésű ígéret szerint a teljes életciklus során karbonsemleges négykerékhajtású villanyautó csak az első fecske a Toyota terveiben. 2025-ig további 15 elektromos autót mutat be a gyártó, amelyek közül 7 ugyancsak ugyanilyen BZ modell lesz. Aztán... Régóta főszerepet játszanak az autóvásárlás finanszírozásában a leasing cégek. 10-ből 4 eladott új autó valamilyen leasing konstrukció keretében kerül a tulajdonoshoz. A leasing nem csak kézenfekvő, de rugalmas és költséghatékony finanszírozási megoldás az elektromos autók értékesítésekor is. A villanyautók ára ráadásul jóval magasabb, mint a belségési társai, így várhatóan mindigább elfogadottá fog válni a leasing konstrukció magánszemélyek számára is. Önök a Pozitív Energia című műsorunkat hallják, mindjárt folytatjuk.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
A Toyota egy hamarosan sorozatgyártásba kerülő koncepcióautóba sűrítette a leendő, a nulla kibocsátást is meghaladó, tisztán elektromos hajtású akkumulátoros autócsaládjának műszaki sarokköveit. Az elektromos hajtásokhoz tervezett padlólemezen megvalósuló, úgynevezett BZ4X elnevezésű, a teljes életciklusa során karbonsemleges négykerékhajtású villanyautó ígéret szerint csak az első fecske a Toyota terveiben. 2025-ig további 15 elektromos autót mutat be a gyártó, amely közül 7 ugyancsak ugyanilyen BZ modell lesz. A világ legtapasztaltabb hibrid autógyártója nem viccel, amikor a zéro kibocsátáson túli teljes karbonsemleges autózást ígér a BZ sorozattal, hiszen 18 millió részben elektromos hajtásláncú autó értékesítése során alig egy évtized alatt világszinten körülbelül 22%-kal csökkentette járműveinek összesített széndioxid kibocsátását. Az új villanyautó családról és a Toyota különleges céljairól Varga Zsombor, a cég magyarországi PR menedzsere beszél a következő percekben. Jó napot kívánok!
Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat is! Igen, ez egy nagyon fontos újdonság a Toyota részéről, és kicsit azért érdemes tisztába tenni a helyzetet, hiszen ugye a Toyota világ vezető zöld autógyártója, és valóban több mint 18 millió hibrid elektromos autót értékesítettünk világszerte. Ennek ellenére ugye többen az a kritikával éltek a vállalattal szemben, hogy az elmúlt években lemaradt az elektromosításban. Erről szó sem volt, hiszen gyakorlatilag a Toyota jelzi a világ legfejlettebb plug-in hibrid elektromos autóját is. A Toyota jár élen ugye a hidrogénzömökszállás autók fejlesztésében, és természetesen a szilárd test akkumulátorok fejlesztésében is. Viszont ugye a Toyota célja az volt, hogy akkor kíván nagy volumenben akkumulátoros elektromos autót kínálni, hogyha ez valóban egy élhető opció lesz, és nem egy nagyon-nagyon kényszerű kompromisszum. És ezt hivatott most beharangozni ez az új modell, illetve ez a modellcsalád. És hát igen, a nevében, ugye mi egy első hallása talán bonyolultnak tűnik, és lehet, hogy sokaknak a csillagok háború és el tud indulni.
Meg az MZ per X.
Így van. No, de ez igazából ugye BZ4X, ugye a BZ az a Beyond Zero, az a nullán is túl. Hogy hogyan is kell ezt érteni?
Van ilyen egyébként, ami a nullán is túl jelent megtakarítást?
Kétszeresen is mondhatom azt, hogy igen. Egyrészt ugye, hogyha most a Mirai hidrogén tömegcellás autónkra gondolunk, ő menet közben folyamatosan tisztítja is a levegőt, tehát már önmagában amellett, hogy egyébként a melléktermékként nem más bocsájt ki, mint tiszta vizet. Viszont, hogyha itt ennél a BZ sorozatnál maradunk, akkor tulajdonképpen ez arra utal, hogy a teljes életciklusa alapján, és itt beleértve a gyártást, a leszállítását, az üzemelését, az újrahasznosítását és megsemmisítését, tehát az egész folyamat az autó során egy karbonsemleges folyamat lesz. Ezért is van az, hogy a 15 modellből, az elektromos modellből bejelentettünk, ugye ami 2025-ig érkezik, 7 az, ami ezt a BZ logót meg fogja kapni, tehát ők ebből 7 lesz, ami a teljes ciklusán keresztül, tehát nem csak a felhasználás helyszínén zéro emissziós.
Ugye ez egy sorozati életautó, de még nincs sorozatgyártásba véve. Egyet tudunk, hogy négykerékhajtású lesz, ez egészen biztos, és a Subaruval közösen fejlesztették a hajtásláncot.
Így van, ugye a 4X a nevében utal a négy kerék meghajtásra, és hát ugye gyakorlatilag egy A-tölt vannak a vadonatúj kifejezetten az elektromos autók számára épített padlólemezére épül majd, és valóban a négy kerék hajtás tekintetében, ugye mind a Toyota-nak, itt a Land Cruiser és egyéb Hilux és egyéb ikonikus offroaderek kapcsán óriási tapasztalata vannak, de hát a másik talán tapasztaltabb négy kerék gyártó és legelismertebb ugye a Subaru, és ezért egy nagyon gyümölcsöző együttműködés keretében egy közösen fejlesztett hajtásrendszerről van szó, de egyébként azt érdemes tudni, hogy a Toyota ugye az elmúlt években folyamatosan növelte a Subaruban a részesedését, illetve ugye volt már a nagy sikerű GT86-os sportautó kapcsán is együttműködés, aminek szintén egyébként érkezik utódja a GR86 néven. Na de visszatérve ugye ehhez a tanulmányautóhoz, ez valóban tanulmányautó, de ahogy a Toyota-tól megszokhattuk, amit a Toyota bemutat, az rövidesen a piacon is megjelenik, tehát nem csak tanulmányautónak, és nem csak egy ilyen szondázásnak szánja, úgyhogy jövőre már érkezik az autó Európába is, és hogy milyen újdonságoknak, nyilván ha majd a hallgatók rákeresnek az autóra, akkor látják, hogy mennyire futurisztikus a dizájnja, de mégis egyébként első ránézésre egy nagyon-nagyon futurisztikus RAV4 juthat talán sokaknak eszébe az autóról, viszont érdemes már szemből nézni, hogy a hűtőmaszk tulajdonképpen nincsen, mert szenzorok vették át a helyét, hiszen nagyon komoly az önvezetés előszobáját jelentő technológiákat is kap az autó. És ugye ezeket a szenzorokat használja. Aztán van benne egy nagyon-nagyon különleges úgynevezett steel-by-wire kormánymű.
A formája önmagában különleges.
Így van, tehát már kívül belül ugye különleges, de ez a kormánybű mű teszi azt lehetővé, hogy a kormány, effektív maga a kormány, az szakít a hagyományos teljesen kerek kormánnyal, és ugye fölülről is magából is egy kikerő kormányból, talán ilyen ezek tanulmányautóban és sportautóban szoktuk látni az ilyen típusú kormányokat, no de itt ez nem tanulmányautó, hanem a sorozatgyártott autóban is ez a kormány kap majd helyet. Aztán érdekesség még, ugye, hogy a Toyota Prius plug-in hibridnek volt egy szolárpanel opciója, ahol ugye plusz 5 tiszta elektromos kilométert nyerhettünk a szolárpanel révén, tehát a napelem panel révén. Na, ennek egy továbbfejlesztett, sokkal hatékonyabb változatát kapja meg az autó, úgyhogy ilyen napenergiás töltőrendszer is került tulajdonképpen az autóba. Ez is egy picit megint a nullán túlmutató károsanyag kibocsátás.
A szokásos műszaki dolgokról lehet valamit tudni, tehát töltési idő, hatótávolság, gyorsulás,
asszisztensek,
stb.
Egyelőre erről még nem állunk részleteket, hiszen ugye több részletben szeretnénk kommunikálni az autóról. Itt ennek a lezvezése most egy olyan esemény volt, ami gyakorlatilag beharangozta ugye a már Frigyes által is említett további 15 akkumulátoros elektromos autót és 7 Beyond Zero autót, viszont azt ígéri a gyártó, hogy mind a töltésidő, mind a hatótáv tekintetében abszolút piacvezető lesz a modell, tehát egy egészen komoly ugrást jelent majd, és azt gondolom, hogy nagyon sok versenytárs számára föladja a lefélt, vagy legalábbis új etalont jelent majd ebben a kategóriában.
Családról van szó, autócsaládról, ez lesz az első modell, és nagyon hasonlít ugye a RAV4-hez, ez elhangzott, ez azt jelenti, hogy egy másik crossover is elkészül, ami teljesen a RAV4-nek mondjuk a ígértestvére lesz?
Egyelőre ugye a jövőbeli tervek a Toyota nem szokott spekulációkba bocsátkozni, tehát a ilyen RAV4-essel kapcsolatos információkat sajnos nem adhatok. Én egyébként még ha szeretnék, sem tudnék, mert erről én sem kaptam tájékoztatást, de alapvetően itt ez egy teljesen önálló család lesz, ez a BZ család, és ettől függetlenül folyik majd a hagyományos modelleknek a fejlesztése, de az is igaz, hogy ugye a BZ családba, tehát ebbe a Beyond Zero családba, vagy egy új almárkának is nevezhetjük tulajdonképpen, ebben nem csak crossoverek tartoznak majd, hanem várhatóan szedánok is egyéb modellek is.
Lehet, hogy a Volkswagen nyomdokaiban jár a Toyota, ugye, amikor az ID3-mal elkezdődött egy család építkezése, és ugye majd ki tudja, hova fog kifutni?
Azt gondolom, hogy semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy bárkinek a nyomdokában járnánk, hiszen nem csak a világ legnagyobb, hanem tényleg a vezető méretű autógyártójáról beszélünk, hanem a technológia fejlesztésében is, ugye mindenkinek korábban, most már lassan 4. századba kezdtük a részben, hogy teljesen elektromos hajtások fejlesztését, és egy teljesen tudatos koncepciónak érkeztünk el egy olyan lépcsőfokához, amit most bejelentettünk, hiszen ugye teljesen tudatosan építkezett a Toyota, és hát nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy ugye már most európai szinten például 50%-ban hibrideket értékesít az autógyártó, ami elképesztő, és hát mindig is az volt a Toyota álláspontja, hogy inkább 100 autóból 50 olyan autót értékesítek, ami akár 50-70%-ban tisztán elektromosan közlekedik városba, mint 100 autóból egyet, ami 100%-ban. No de, hogy mennyire komolyan gondolja az elektromosítást európai szinten is a Toyota, nagyon jól ábrázolja az, hogy ugye 2025-re, tehát 4 év múlva az a terv, hogy 90% az európai hadásainak az részben vagy teljesen elektromos lesz, és ebből gyakorlatilag 70%-ot tesznek ki a full hibridek, 10%-ot a plug-in hibridek, és 10%-ot a Beyond Zero-hoz hasonló vagy akkumulátoros elektromos autók, vagy pedig ugye a hidrogénüzemekszeles elektromos
autók. Egy percünk van, nagyon érdekelne, hogy ez a BZ nyomdokaiban járhat-e majd a Toyota más modell családja is. Tehát arra gondolok, hogy az éron túli tisztaságot előbb-utóbb technológiailag kiterjesztik-e a hagyományos modellcsaládokra is?
Abszolút ez a cél, hiszen ugye a Toyota hosszú távon azt fogalmazta meg magának, hogy 2050-re a teljes vállalati működés karbonsemleges lesz. Tehát nyilván ez csak úgy érhető el, hogyha a minden modell eljut erre a szintre. Nyilván 2025-ig tehát ilyen nagy vállalást még nem tudnánk tenni, hiszen ez nagyon-nagyon közeli, de abszolút az a cél, hogy ezt a koncepciót ezt szépen kiterjeszték a teljes globális modellportfólióra. Ugye 2025-re egyébként 70 olyan modellünk lesz, ami részben vagy teljesen elektromos hajtással működik. Ez további 20 a mostanihoz képest, hiszen globálisan már most is több mint 50 ilyen autók van, és Európában is azt hiszem, hogy 22-23 részben vagy teljesen elektromos autót értékesítünk, hogyha a Lexus márkát is, a premium márkát is figyelembe veszük.
Hát ezek fantasztikus információk voltak. Köszönjük Varga Zsombornak, a Toyota magyarországi PR menedzserének, hogy ezeket elmondta.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Régóta főszerepet játszanak az autóvásárlási finanszírozásban a leasing cégek. 10-ből 4 eladott új autó valamilyen leasing konstrukció keretében kerül a tulajdonosához. A leasing nem csak kézenfekvő, de rugalmas és költséghatékony finanszírozási megoldás az elektromos autók értékesítésekor is. Ma már egyre több magánszemély sem feltétlenül szeretne nagyértékű kocsit vásárolni és üzemben tartani. Sokkal inkább bizonyos havidíjat vállalva a bérlés tűnik a leghasznosabbnak számukra. A villanyautók ára ráadásul jóval magasabb, mint a belső égésű társaié, így várhatóan mindinkább elfogadottá fog válni a leasing konstrukció. Az e-mobilitás terjedése mekkora kihívást jelent a leasing cégek számára? Kérdezik Tomka Ferenctől, a Renault Credit vezérigazgatójától, a Leasing Szövetség alelnökétől. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is! Alapvetően ugye az elmúlt évtizedekben egy hosszú folyamat mentén kialakult az a gondolkodás, főleg a fejlettebb nyugat-európai és észak-amerikai piacokon, hogy nem feltétlenül csak a cégek, hanem a magánügyfelek is már a használatban gondolkodnak, nem feltétlenül egy tulajdonlásban. Ezen folyamat mentén alakult ki a leasing, számtalan eszköz tekintetében, de kifejezetten az autó tekintetében is, ahol nem kell előteremteni az eszköz teljes értékét azonnal, hanem gyakorlatilag a használat mentén a hónapok, évek alatt apránként fizeti ki az ügyfél az autó használatának költségeit. Erre többféle konstrukció létezik, tehát ugye említette a bérletet, tehát a bérlet tekintetében ténylegesen a használatért fizetnek az ügyfelek, a pénzügyi leasing tekintetében, ami itt a hazai jogszabályi környezetben elég erősen hasonlít a hitelhez, amit korábban az autóhitelhez, ahol menet közben fizetgeti ki az ügyfél az autót. Az e-mobilitás ugye berobbant az életünkbe egyszer csak, tehát már 10 éve folyamatosan hallunk róla, most az elmúlt 2-3 évben került test közelbe a magyar vásárlók életében. Ugye egyelőre az elektromos autók jóval drágábbak, mint a termikus autók, így még nagyobb szükség van valamilyen pénzügyi segítségre a kedves ügyfeleknek.
Ha valaki szeretne elektromos autót leasingelni és nem megvenni, hiszen tudjuk jól, hogy hát legkevesebb 2,5-szeres ára van egy elektromos autónak, például egy jó benzineshez képest, tehát nem meg akarja venni, nem leasingelni, akkor nyugodtan fordulhat leasing céghez. Nem utasítják vissza? Nem jár rosszabbul?
Nem, nézze, ezek a általános félelmek az elektromos autókkal kapcsolatban már lassan-lassan minden szakmában eltűnnek. Tehát autófinanszírozás tekintetében hát elárulhatom, hogy azért komoly belső harcokat vívtunk a kockázatkezelés és a sales igazgatóságok harcoltak egymással. Tehát kockázatkezelés tekintetében ma már elmondható, hogy a magyar piacon sincsen különbség elektromos autó vagy termikus autó bírálatánál, és folyamatosan amúgy a biztosítók is veszik át ezt a szemléletet, hogy egy elektromos autónak a kaszkó biztosítása nem hordoz nagyobb kockázatot.
Hallottuk az előbb, hogy a korábbi hitelfinanszírozáshoz hasonlít a leasing. Korábban ugye a hitelfinanszírozás biztosította azt az egészséges arányt, ami a magyar elsősorban új autópiacon a magán és a céges vásárlásokat olyan arányba állította, hogy jelentősen több volt a magán, most ez már nem igaz. A magánfinanszírozás jelenleg úgy tűnik, hogy nem megoldott a magyar piacon a hitelfinanszírozás eltűnése után. Mégis mik a fő akadályok, mik a fő problémák, ami miatt a magánfinanszírozás nem népszerű manapság?
Én erre azt mondanám, hogy ez nem feltétlenül igaz, hogy nem népszerű. A pénzügyi válság idején ugye a magánügyfelek tűntek el legelőször az új autópiacon. Az elmúlt 5 évben folyamatosan nőtt a magánügyfelek autóvásárlási aránya, és ezzel ugye párhuzamosan a finanszírozási arány is. Azt látjuk, hogy sajnos a jelenlegi vírusválság idején rendkívül gyorsasággal megijedtek az ügyfelek, és halogatják a vásárlásokat. Én azt gondolom, hogy egyelőre mind jogszabályi, mind árazás tekintetében megfelelő a piaci környezet. Egész egyszerűen egy kis pozitív jövőképre lenne szükség az ügyfeleknek ahhoz, hogy több kedvük legyen vásárolni.
Az ingójelzálog hogy működik most jelenleg ebben a vonatkozásban?
Az ingójelzálog? Már az autó vonatkozásában?
Igen.
Ugye az ügyfeleknek mindenféleképpen bármilyen finanszírozás tekintetével első körben ugye a közjegyzőnél azonosítaniuk kell magukat, tehát ez egy plusz feladatot ró az ügyfelekre, meg még költsége is van, és a finanszírozás végén ugye gyakorlatilag maga a törlés is egy plusz költség, tehát ha erre vonatkozott a kérdés, ugye itt a pár éve megváltozott jogszabály, tehát amikor a hitel átfordult leasingé, ez tény, hogy egy nehezítő tényező ügyintézés tekintetében és plusz költséget ró az ügyfelekre.
Nem, én arra gondoltam inkább, hogy ugye a Nemzeti Bank előírja azt, hogy milyen arányban lehet egy jövedelemből részleteket törleszteni, és ha ingójelzálog lehetne az autón, akár a leasing cég tulajdonában is, abban a pillanatban lehet, hogy ezen lehetne könnyíteni. Nem tudom, hogy ez az irány mennyire értelmes gondolkodási irány, vagy semmennyire.
Hát ez egy nagyon nagy elméleti kérdés. Ugye a JTM-nek, a jövedelemterhelhetőség mértékének a bevezetésekor elég nagy félelem volt a piacon, hogy ez a magánügyfelek lehetőségeit teljes mértékben megakadályozza. Ugye ez a jellegű szabályozás Európa számtalan országában jelen van, az egy elméleti kérdés, hogy a jelenlegi arány, amit a magyar jogszabály előír, az megfelelő, és hogy adott esetben azon kell-e módosítani. Én azt gondolom, hogy ami esetlegesen akadály lehet jelenleg az új autóvásárlások tekintetében, tehát a finanszírozás igénybevételével vett új autók tekintetében, az az önerő. Tehát számtalan esetben az önerő nem áll rendelkezésre az ügyfeleknél, még akkor is, hogyha adott esetben a havidíjakat tudnánk fizetni. Itt rögtön említeném, hogy ugye az új autóvásárlásoknál nagyon elment a korosztály, tehát gyakorlatilag a jelenlegi 20-30 éves korosztályok szinte nem vásárolnak új autót, pedig nagyon számtalan esetben már iskolát elvégezték, elhelyezkedtek, van megfelelő havi jövedelmük, de nem áll rendelkezésükre egy másfél akárhány millió forint, amit ugye a törvény által előír kötelező 20%-ot, hogy befizessék. Tehát én sokkal inkább ebbe a szabályozás ezen részében látom az akadályt.
Hogyan győzhető meg egy magánszemély, hogy számára is a leasing az egyik legkézenfekvőbb megoldás? Ugye azt szokták mondani a marketingesek, hogy költséghatékony, rugalmas, és az alacsony kamat környezetnek köszönhetően évtizedes összevetésben igen sokkal alacsonyabb a leasing díj ma, mint korábban. De hogyan lehet meggyőzni egy magánembert erről?
Gyakorlatilag ugye az autófinanszírozás a leasinghez rengeteg egyéb szolgáltatás is társul, tehát rengeteg kényelmi funkciót tudnak igénybe venni az ügyfelek. Tehát ugye ez tényleg az autóvásárlásra specializált cégek foglalkoznak ezzel, egyre nagyobb a digitalizáció, nagyobb, tehát egy banki ügyintézéshez képest félelmetesen gyors, menet közben szinte mindent lehet módosítani az ügyféligénynek megfelelően, tehát ez tényleg egy kényelmes, gyors megoldás.
A magyar ember szereti a saját tulajdonában lakni, szeret saját tulajdonú autóban autózni. Ez a Lajtától keletre, vagy igen, erre vonatkozik főképpen. De mi van a nyugatiak fejével gondolkodunk, hogy mindent bérlünk, és az utazás és az életünkre fordítjuk a fönnmaradó pénzünk nagy részét. Működhet ez Magyarországon ön szerint?
Egész biztosan, még jó pár évet várnunk el arra, hogy ez a fajta gondolkodás Magyarországon is, hogy mondjam, nagy mértékben megjelenjen. Itt azért tennék egy zárójelet, hogy most a fogyasztói szokások tekintetében egy újabb hatalmas átalakulás zajlik Nyugat-Európába. Tehát az a kérdés, hogy a magyar ügyfelek átugranak úgymond egy ilyen evolúciós lépcsőt, vagy tényleg így 5-6-10 évvel lemaradva a fogyasztói szokások tekintetében követjük a nyugat-európai trendeket. Most itt amire gondolok, ez az új mobilitás, tehát nem feltétlenül egy autó használatban gondolkodnak az ügyfelek, hanem egy komplex mozgást lehetővé tévő szolgáltatásban, tehát vonatjegy A-ból B-be, B pontba ott várja egy bérautó, a C pontba egy metrójegy, tehát hogy ezt nem szabad most már egyre kevésbé szabad kizárólag az autóra koncentrálni, hanem minden egyéb szolgáltatást mellé kell rakni, ami az ügyfelek mozgását lehetővé teszi.
Nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket elmondta. Önök Tomka Ferencet, a Rönnó Kredit vezigazgatóját, a Leasing Szövetség alelnökét hallották. Műsorunk véget ért, köszönjük a hallgatók figyelmét, jövő héten is találkozunk ugyanebben az időben, viszont hallásra.
Pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.